Sziasztok! Ez a gemis.hu és a Partizán közös podcastja Közép-Európáról, Közép-Európából, közép-európaiaktól, közép-európaiaknak. Különféle városokban vagyunk most egyszerre Közép-Európában, ezért a hangminőség nem lesz a legjobb. Én Vágó Gábor vagyok, politológus közgazdász, és itt van velünk Bukovics Martin, a gemis.hu főszerkesztője. Mit kell tudni a Gemistről, Martin?
Sziasztok! A Gemist egy 2021-ben indult hírlevél, amit sokan, akik az azonnali.hu-t csinálták, azok írják, illetve Gábor is hozzánk csatlakozott. Alapvetően talán most van talán az egyetlen olyan alkalom, amikor én Magyarországon vagyok, és nem veszem fel, vagy írom a hírlevelet, most éppen Pécsről jelentkezem be. Ugye Gábor Bázelben van, Péter pedig Pécset. Ugye a hírlevélben főleg Közép-Európával és a Balkánnal foglalkozunk, politikáról, de mellette a helyi életről is írunk, utazásról, csomó tippel, interjúval, riporttal. A podcast pedig egy ilyen Partizánnal való közös gondolkodást követően született meg a fejünkben, hogy kövessük végig az EP választást hétről hétre, és vegyük végig, hogy azokban az országokban, amelyekkel mi foglalkozunk, pontosan hol mi a tétje az EP választásnak, kik indulnak, mik a helyi botrányok, mik a fontosabb pártok, politikai szereplők, úgyhogy erről lesz most szó. És át is adom a szót tehát Péternek, aki ugye Bécsből van itt velünk.
Szervusztok, igen, én jelenleg Bécsben élek, és onnan is jelentkezem be, talán az írásaimat mind a Gemistről, mind az Azonnaliról ismerhettétek korábban más közép-európai országban, Svájc, Németország, Olaszország, Horvátország éltem, és most is Bécsben egy kutatóintézetben gyakorlatilag ezzel a régióval foglalkozom, tehát ezzel próbálok hozzájárulni az adás sikeréhez.
Bármifajta visszajelzésetek volna, várjuk kommentbe témafelvetéseket, ötleteket, tippeket, reakciókat. Várunk szívesen, küldjétek el a Gemisnek. Sziasztok! Ez a Gemist adása. A Partizánon Közép-Európáról lesz most szó. Hogyan élik meg szomszédjaink az európai parlamenti választást? Erről fogunk ma diskurálni tehát Péterrel és Bukovics Martinnal. Grüß Gott! Hiszen a mai adás témája Ausztria és Németország, én pedig Vágó Gábor vagyok. Egyből fordulnék is Péterhez, aki ott van Bécsben, hogy milyen a hangulat, mekkora a választási kampánynak a jelenléte az utcákon. Szembeötlő, hogy komoly politikai év van Ausztriában?
Igen, a vizuális jelenlét mindenképpen nagy, tehát az összes párt, amely indul a választásokon, az már kirakta a plakátjait, tehát Bécsváros is teli van plakátokkal, de például tegnap Kremszben voltam, az ugye Bécs mellett egy kisváros, ahol egyébként feltűnően sok kommunista plakát van, noha a kommunista párt nem annyira a vidéki Ausztriában szokott erős lenni, tehát vizuálisan megjelentek, és már zajlanak a viták is, tehát a köztelevízióban is volt vita, a magántelevíziókban is, és a kampánnyal összefüggésben különböző botrányok is vannak, amelyek meghatározzák már most a kampányt. Ezekről valószínűleg beszélni is fogunk. Sajátos módon ezek a zöld párthoz kapcsolódnak, ugye nem a zöldektől szoktak az emberek botrányokra számítani. Ausztriában azonban főleg most a zöldek körül nagyon forró a hangulat, és értelemszerűen az egész kampány és a választás kimenetele azért is fontos, nem annyira az Európai Parlament miatt, hiszen Ausztriában az elég nagy az EU-szkepticizmus is, hanem azért fontos, mert ősszel Ausztriában parlamenti, nemzeti parlamenti választások is lesznek, és ez gyakorlatilag egy teszt arra, hogy megnézzük a pártok az erőviszonyokat. Ugye mindenki attól tart, hogy a Szabadságpárt, a szélsőjobboldali FPÖ fog nagyon megerősödni, de a kérdés az, hogy megerősödik-e annyira, hogy mindenképpen kormányra kerül-e majd ősszel, vagy pedig a többi párt össze tud hozni ellene egy kormányt. És ebben a kontextusban érdekes az osztrákok számára gyakorlatilag az európai parlamenti választás is, még akkor is, hogyha egyébként a pártok érdekes módon a kampányukban Európát érintő kérdéseket tematizálnak, a Szabadságpárt is a plakátjain Európával foglalkozik.
És mennyire átható ez a balhé, ami kitört a zöldeknél? Ez a folyamatosan a napirenden van, vagy csak volt egyszer egy tényfeltáró anyag, és utána le is futott?
Meg pontosan mi is ez a balhé?
Először igen, avassuk a hallgatókat a balhénak a részleteibe. Ugye a zöld párt Ausztriában jelenleg egyébként kormányon van a konzervatívokkal közösen, de hát ez a kormány elég érettség ropog, és ősszel valószínűleg nem is fogja majd tudni folytatni. És a zöldeknek hát van egy nagy imás problémájuk, hogy mégiscsak az ő szavazóbázisuk valamelyest baloldalibb, és egy konzervatív párttal kormányoznak közösen, és ezt az imás problémát próbálták meg úgy megoldani, hogy egy nagyon fiatal, 23 éves klímaaktivistát, Léna Schillinget indították, vagy indítják az európai parlamenti választásokon lista elsőként. Ő egy, mondom, egy 23 éves fiatal csinos lány, aki nagyon jól tud beszélni, ezt el kell ismerni, hogy a vitákban nagyon dinamikus, mondjuk nem annyira a tudásával tud csillogni, hanem inkább a beszélőkészségével. És az zöldek abban bíztak, hogy hát ezzel a fiatalokat meg tudják szólítani, ráadásul az egyetlen női listavezető, tehát mindenféle módon a zöldek agendájába belepasszol. Csak aztán a balliberális Standard nevű napilap kiderítette, hogy ez a Léna Schilling hát nagyon sajátos módon szokott viselkedni a barátaival és a zöld párton belüli vetétársaival, vagy akár újságírókkal is. Arról volt szó, hogy találtak egy bírósági feljegyzést, ahol Schilling elismerte, hogy ő hamisan terjesztette egy zöld aktivistáról, hogy az veri a feleségét, és a felesége még emiatt abortálni is kényszerült. Schilling ebben a leíratban elismeri, hogy ez hazugság, és ilyet nem fog tovább terjeszteni, de amikor ezzel szembesítették, akkor azzal védekezik, hogy egyrészt ez egy magánügy, ez az ő baráti körét érintés, ott lehet, hogy valóban csúnya dolgokat terjesztett, de ennek nincs köze a politikához. Másrészt valamelyest a hírbehozást továbbra is folytatja, mert azt mondja, hogy ő csak azért terjesztette ezt a hírt, mert aggódott ezért a bizonyos másik zöld aktivista nőért, tehát minthogyha mégiscsak lenne benne valami, hogy a férje verte volna. Na most ez a zöld aktivista és a feleség is most már többször jelezték, hogy ez fejezze be Léna Schilling, és ha ezt nem fejezi be, akkor polgári peres úton fognak vele szemben föllépni. És közben az is kiderült, hogy Schilling nem csak velük járt el ilyen módon, de például újságírókról terjesztette, hogy azok rányomulnának. Egy zöldpárti képviselőnek tavaly ősszel emiatt vissza is kellett lépnie, mert Schilling hamisan elterjesztette róla, hogy egy bécsi szórakozóhelyen hát megpróbálta volna őt felszedni. Tehát egyre inkább derül ki, hogy Schilling már a klímamozgalomban is, ugye ezek, akik az aszfalthoz ragaszgatják magukat, meg hasonló, hogy a klímamozgalomban is ott egy eléggé sajátos módon, hát ilyen machiavellista módon emberek magánéletéről kezdett terjeszteni mindenféle hazugságot, és ezzel próbálta meg azokat marginalizálni, és magát előtérbe hozni, ami egyébként azt a mesét is akkor hát mesének mutatja be, hogy ő nem szeretett volna soha listavezető lenni, hiszen éppen ezeket a módszereket ő azért alkalmazta, hogy végül aztán 23 évesen mégiscsak egy elég jól dotált európai parlamenti képviselői helyhez jusson, és a zöldeken belül, a klímamozgalmon belül mindenkit ilyen, hát a magánéletüket érintő rágalmakkal járasson le. És a zöld párt hát nagyon sajátosan reagált erre, például úgy reagált, hogy egyrészt azt mondják, hogy hát ez Léna Schilling privát ügye, igen, hát esetleg van valami személyiség zavara, de ők ezzel politikailag nem foglalkoznak, miközben Léna Schillingnek biztosítják, hogy a zöld párt fogja adni az ügyvédet. Tehát amit mondtam, ez a másik zöld aktivista beperli Schillinget a rágalmazások miatt, és a zöld párt ügyvédje fogja védeni Schillinget. Másrészt pedig a zöld párt Steyer elnöke, ugye egyben alkancellár, Werner Kogler, aki egyébként a kicsit sajátos, egyébként vicces megnyilvánulása is ismert, ő azt mondta, hogy ezek gyakorlatilag anonim fingások, hogy az újságírók, amiket az újságírók állítanak Léna Schillingről, hogy Schilling azt terjeszteni ezekről, hogy rányomulnának. Tehát a zöld párt körül megy ez a vita. Ami érdekes, hogy a sajtó egyébként ez a mai napig megy, tehát minden nap gyakorlatilag foglalkoznak ezzel, de ami érdekes, az első nagy vitában, tehát ahol a pártok listavezetői voltak jelen, hogy Schillinget éppen a szélsőjobboldali Szabadságpárt listavezetői Harald Wilimski védte meg. Ugyanis ott is az újságírók rögtön föltették a kérdést Schillingnek, hogy hát akkor adjon már magyarázatot erre a sajátos viselkedésére, és gyakorlatilag Wilimski ugrott be a helyére, és azt mondta, elkezdte szidni az újságírókat, ugye a Szabadságpártnak ez egy állandó témája, hogy az újságok hazudnak, és nagyon ügyesen fölhasználta, hogy tessék, hát ezek a gonosz újságírók most már a szegény, ezt a szegény fiatal zöld lányt is bántják, mi szabadságpártiak persze tudjuk, hogy milyen, amikor az újságírók áldozatai vagyunk, és stb.
Egyébként ez teljesen jogos igazából, ha belegondolsz, mert egy politikus nem azért választasz meg, hogy legjobb barátod legyen, hogy elmegy vele nyaralni, hogy sörözzél vele, hanem azért, hogy képviselje a te érdekeidet. És hogyha valaki azt gondolja, hogy neki az a fajta radikalizmus kell, amit egy klímaaktivista képvisel, akkor teljesen valid, hogy neki aztán tök mindegy, hogy mit csinál a magánéletében.
De azért sokat elárul, hogy ez nem egy egyedi eset, legalábbis az én véleményem és tapasztalatom szerint, hogy a klímaaktivizmusban szocializálódó fiatalok ezzel a fajta kavarással pozícionálják magukat, mert ugye az egy struktúrálatlan mozgalom, és hogy ilyen-olyan dolgokat terjesztesz a másikról, a WhatsApp üzeneteit, amit egyik írt a másiknak, átküldöd az harmadiknak, ez egy standard szervezeti kultúra abban a körben, és azért nem biztos, hogy azt várod el egy közszereplőtől, hogy ilyesfajta machiavellista módszerekkel a másik asztalati bemocskolásával jusson előre. Tehát, hogy ebből a szempontból releváns ez a botrány véleményem szerint.
Hát releváns biztos, hiszen valóban a személyiség is számít. Ez igazolva Martinnak, hogy ha valakinek ez a klímaügy ennyire fontos, akkor az összes induló párt közül még mindig Léna Schillingre kell szavaznia, mert a többieknél nem ennyire fontos ez a kérdés, de az biztos, hogy talán nem is a botrány nem is arra vonatkozik, hogy valaki válassza a zöldeket, vagy sem, hanem hogy kicsit megmutatja a klímamozgalmon belüli dinamikát, hogy ez egy nagyon autoriter mozgalom, éppen a szervezetlensége miatt, hogy autoriter személyiségű emberek elő tudnak jönni, és nagyon mocskos módszerekkel tudnak hatalomhoz kerülni, miközben pedig kifelé ők szép ügyeket, virágokat védnek, fűszálakat védenek, békéről beszélnek. Ugye nagyon vicces, hogy Léna Schilling plakátjain az áll, hogy heccelés helyett szíveket. Hát ezt sokan összefirkálták, hogy akkor ezt a magánéletedbe is alkalmazzad, de hogy kihozza a nem csak az osztrák zöldeknél, más nyugat-európai zöldpártoknál, vagy akár magyarországi zöldpártoknál is meglévő kettősséget, hogy hát mást mondanak kifelé, ott ők a jó emberek, és befelé meg esetleg egészen más módszerekkel operálnak.
De evezzünk is át, mert vannak itt azért autoriterebb és szervezeti kultúrában is láthatóan autoriterebb szervezetek, akik indulnak a hatalomért Ausztriában. Ilyen az FPÖ, de mondhatni az SPÖ is hasonló, hiszen az SPÖ mennyire sínylette meg a tavalyi ki legyen a pártelnök botrányt és azt a helyzetet, hogy nem tudták összeszámolni a szavazatokat a tavalyi évi párt tisztújítás során. Martin, te hogy láttad?
Szerintem először mondjuk el, hogy összesen 7 lista indul a mostani EP választáson Ausztriába. Ugye kitárgyaltuk most a zöldeket, ugye ők nagyjából ilyen 10% fölött állnak egy kicsivel, ezzel egy ilyen biztos középpárt. Ugye az első helyért alapvetően 3 párt ugye van most versenyben, a hagyományos 2 nagy az országot tényleg évtizeden keresztül nagy koalícióban irányító jobb-közép néppárt és a szociáldemokraták, ugye az SPÖ, akikről te is beszéltél, és ugye alapvetően őket előzi most meg támogatottságban a Szabadságpárt, aminek ilyen mindenféle német nacionalista, neonáci, de egyben liberális gyökerei is vannak, és ebből lett most egy ilyen modern szélsőjobboldali erő. Illetve van még a liberális neosz, ez inkább egy ilyen jobbos párt, tehát nem annyira balos, mint mondjuk a Momentum, mint mondjuk Cseh Katalin és társai nálunk, illetve vannak a kommunisták is Ausztriában, akik szintén indulnak, és egy teljesen új, ismeretlen, oltás kritikus párt, aki a semmiből tört elő. Tehát a hét listára lehet most szavazni. Szociodemokról volt ugye szó. Ugye ők alapvetően Bécsben vannak, legalábbis ott még valamennyire, sőt ott a legerősebbek. Ugye Péter a Gemisten május 1-i alkalmából ki is ment az ő majálisukra, és ott egy hosszú, gyönyörű fotókkal tűzdelt cikkben mutatta meg nekünk, hogy alapvetően a fő követelése a pártnak az a katonai semlegesség követelése, és hogy az orosz-ukrán háborúban is egészen más álláspontot vesznek ugye fel, mint akár az európai mainstream, de akár az osztrák kormány. Egyébként Péter, ez miért van így? El tud nekünk ezt mesélni?
Igen, hát ugye a szozdemek ugye ma Ausztriában ellenzékben ülnek országosan, tehát ugye ez is sajátos, hogy most már nem ez a nagy koalíció határozza meg Ausztriát, és a két párt, a szozdemek és a néppárt viszonyát nagyon elmérgesedett, ezért kérdéses, hogy össze tudnak-e találni. Hát ha meg akarják akadályozni a szabadságpártot, akkor össze kell találniuk. De Ausztriában, jelenleg Bécsben, Karintiában és Burgenlandban vannak hatalmon a szocdemek, és egy nagyon balos pártelnököt választottak tavaly, de az, hogy a pártnak a programjában és a kampányában is nagyon erőteljesen a neutralitás, tehát a semlegesség, a béke kérdése szerepel, tehát majdnem kicsit Fidesz jellegű jelszavakat lehet olvasni, csak nem narancs, hanem vörös háttérben, az azzal függ össze, hogy egyébként ebben a kérdésben, tehát mondjuk az Oroszországhoz való viszonyban, a semlegességhez való viszonyban, a NATO-hoz esetleges csatlakozás kérdésében a szociáldemokraták igazából ugyanazt képviselik, mint amit a szélsőjobboldali szabadságpárt. Tehát határozottan semleges Ausztriára van szükség, ami egyenlő távolságra van minden világpolitikai blokktól, a NATO-hoz semmiképpen sem szabad csatlakozni, és Ukrajnában igen, az oroszok az agresszorok, de a fő cél az, hogy a háborút minél hamarabban be lehessen fejezni. Egyébként a szocdemek ebben még akár hitelesebbek is, mert a szabadságpárt még a 90-es években is akár a NATO-tagságot is el tudta volna képzelni. Ezzel szemben a szociáldemokratáknál ez mindig hagyományos volt, hogy egyfajta Amerika ellenességből kifolyólag baráti viszonyt ápoltak Moszkvában. Megint nagyon érdekes, hogy az említett vitán, ahol ugye a szélsőjobboldali Harald Wilimski, ugye az FPÖ listavezetője, védelmibe vette a zöld pártot, ez a Harald Wilimski egy teljes kirohanást rendezett a szociáldemokrata párt ellen, hogy őket az oroszok fizetik, hogy a szociáldemokrata párt azok Putyin emberei, a Kreml emberei, és bezzeg a szabadságpárt soha nem kapott pénzt Putyintól, miközben valóban a szociáldemokratákhoz közel álló üzletemberek azért ma is üzletelnek oroszokkal, vagy például ugye Heinz Fischer, aki az egykori osztrák köztársasági elnök volt, szociáldemokrata politikus, amikor fiatalon, mint ifjú szocialista elment még az akkor szovjetunióbeli Moszkvába, akkor mintegy a pápát gúnyolva úgy érkezett meg, hogy megcsókolta a földet. És hát akkor ezt is ugye a szabadságpárt a szocdemek fejére vetette, hogy hát igazából az osztrák politikában a szocdemek a legoroszpártibb erő. És tény is való, hogy az osztrák szociáldemokrácia sok tekintetben eltér a nyugati szociáldemokratáktól. Egyrészt ebben is, hogy a külpolitikában megőrizte ezt a hagyományos orosz közelséget, ami a nyugati baloldali pártokat jellemezte a 90-es évekig, de ugye azt aztán föladták. Az osztrák szocdemek azért mai napig is pozitívan viszonyulnak Oroszországhoz. Másrészt pedig, ami szintén különböző, de ez mondjuk talán az EP választási kampányban nem annyira fontos, hogy ők valóban mind a mai napig elsősorban a munkásosztály pártja. Tehát a politikusaik, a szavazóik is elsősorban tényleg az alsó középosztályból, a munkásosztályból jönnek, és ennek megfelelő a programjuk is. Tehát ők, a szocdemek nem váltak Ausztriába, úgymond a belvárosi balliberális értelmiség pártjává, azok inkább a zöldek Ausztriában. És a Szozdemek számára ugye most az a nagy kihívás, hogy hát az első helyet nem tudják megszerezni vélhetően, de hogy stabilan a másodikak tudnak-e lenni, és a jelenlegi közvéleménykutatások szerint ez sikerülhet nekik. Tehát a Szabadságpárt olyan 27-30%-on áll, a Szozdemek olyan 25-27, és a néppárt, az osztrák néppárt, ugye a konzervatív kormánypárt pedig 20%-ra zuhant le, még az is lehet, hogy akár 20% alá is eshetnek.
Mindhárom nagy erő ugye elvesztette, vagy vezetőt váltott, vagy vezetőt kellett váltania az elmúlt években, hiszen a Kurz körül lévő botrányok miatt le kellett mondani a miniszterelnökségről Európa egyik legfiatalabb miniszterelnökének. Az FPÖ még a Strache botrány, az Ibizás botrány miatt kellett, hogy cseréljen. És hogy ezek az új csúcsarcok közül van olyan valaki, akiből európai szintű politikus lehet szerintetek?
Most mi az, hogy európai szintű politikus? Tehát, hogy,
hát akinek valódi hatása van arra, hogy mi folyik Európában, akár csak a saját pártcsaládja tekintetében. Tehát Kurznak volt rá hatása, hogy merre mozduljon az EPP is.
Hát ugye azért azt lehet látni, hogy az ő falbén, tehát a néppárton belül, ugye ott a Karl Nehammer vette át mind a kormányodat, mint a párt irányítását, és valami észak-koreai szintű, talán ilyen 98%-os eredménnyel lett megválasztva, sőt újraválasztva a párt élén pár hónappal ezelőtt, tehát mindenki beállt mögé. De hogy az ő FAP-n belül is azért nagyon sok olyan hang van, aki szeretné, hogyha Kurz valahogy visszajönne a politikába, és két havonta fel is röppen ez a pletyka, hogy akkor most esetleg most megmentőként ő visszajönne. Tehát a néppárton belül biztos nem látni ilyet. A szociodemeknél nem nagyon látni az ambíciót magát arra, hogy nekik legyenek ilyen emberek. Tehát a pártelnök, a Babler, ő inkább egy ilyen szociálisabb Ausztriát csinálnak, tehát kvázi a bécsi modellt terjesztené ki teljes vidékre. A néppárton belül meg ugyancsak inkább hazai ambíciók vannak, tehát nem véletlen az, hogy a pártnak a listavezetője, a már említett Vilimszky alapvetően legfeljebb Budapesten ismert a Kesma lapoknak a címlapjairól, de ott is évente egyszer, hogyha van, tehát hogy ő sem az a kimondottan megmondó ember, a párt elnöke Herbert Kickl pedig ugye kancellár szeretne lenni, tehát ő sem. Ha esetleg sikerül neki kancellárnak lennie, úgy az már lehetséges, hogy egy egész EU-t, ha nem is megrendítő, de egy jelentősen befolyásoló történés lehet, hasonlóképp, mint amikor a Wolfgang Schüssel állt ugye össze az FPÖ-vel, és lett hirtelen Ausztria egy ilyen szégyenpadra került ország. De ugye most pont arról szól az osztrák politika, mint az Péter el is mondta már, hogy alapvetően mindenki összefog az ellen, hogy az FPÖ nehogy kormányra kerüljön. De egyébként a leginkább talán nem is tudom, vízióval rendelkező politikus egyébként a Neosznak a listavezetője, aki egyébként, ha jól tudom, a Kurír nevű napilapnak volt korábban a kiadója, főszerkesztője, a Helmut Brandstätter, tehát hogy ott talán van, de hogy bekerülve a Renew Europe képviselőcsoportba körülbelül 2 vagy 3 mandátummal mennyire lesz ő releváns, ezt nehéz most megmondani.
Egy valaki biztos releváns az osztrák politikából európai szinten, Walter Bayer, a KPÖ-nek, a kommunistáknak jelöltje, hiszen ő a Die Left-nek, a szélső balosoknak a csúcsjelöltje. Számos vidéki városban értek el meglepetés eredményeket. Szerintetek lehet egy szélső balos áttörés Ausztriában?
Ugye a KPÖ, az osztrák kommunista párt, amelyet most is így hívnak, ebben elég sajátos, hiszen ugye a Nyugat-Európában számos párt átnevezte magát, és az osztrák kommunisták nem, tehát ők kommunistának nevezik magukat, és a jelképükben ott van a sarló is kalapács. Tehát az osztrák kommunista párt az egy régóta jelenlévő párt, 45-ben ők is tagjai voltak a Nemzeti Koalíciónak, csak aztán már az 50-es években kihullottak a parlamentből, de végig megmaradtak a helyi szervezeték, ráadásul egy elég jelentős vagyonnal rendelkező párt, mert a szovjet megszállási zónában állami vagyonok kerültek át a kommunistákhoz, és később is a szovjet kommunista párt, a nyugati kommunista pártokat gyakorlatilag az osztrák kommunistákon keresztül finanszírozta, amelyből valamennyi azért maradt az osztrák kommunistáknál is. Ezért volt az a sajátos helyzet, hogy az 50-es évek óta igazából az osztrák kommunista párt országosan még az 1%-ot se érte el, ezzel szemben majdnem minden nagyvárosban több emeletes irodaházaik vannak, központjaik vannak, kulturális központjaik, kulturális központokat tartottak föl, de hosszú ideig tényleg egy ilyen tetszhalott állapotba értek, ráadásul nagyon sok belső frakciózás is zajlott, hogyan kell viszonyulni az 56-os magyar forradalomhoz, hogyan kell viszonyulni a sztálinizmushoz, a KP nagyon hosszú ideig nem volt hajlandó feladni a sztálinizmust, és közben viszont az egy-egy helyi szinte meg tudtak erősödni. Ugye a gráci példa ismert talán Magyarországon is, ahol ugye most már a maga a polgármester is, és ugye Grác mégiscsak Ausztria második legnagyobb városa, tehát a polgármester maga is a kommunistáktól jön, ugyanis Grázban a kommunista párt nem annyira ideológiai kérdésekkel foglalkozott, hanem egy ilyen szociális segélyegyletként működött, amely nagyon népszerű volt olyan szavazók számára is, akik nem feltétlenül szimpatizálnak a sztálinizmussal vagy a sarlókalapáccsal, de tetszik nekik, hogy a kommunista párt ingyen óvodát működtet, bevásárol nyugdíjasoknak, az ottani pártközpontot akár hajléktalan szállóként üzemelteti, és ezért Grázban már a 80-as évek óta igazából a kommunista párt nagyon erős volt, és ugye mostanra beérett, hogy a polgármester is kommunista. Közben történt azért egy változás, a kommunista párton belül is a régi sztálinista mag kihalt, és pár éve a zöldeknek a ifjúsági szervezete, amely mindig balosabb volt, mint maga a főpárt, csatlakozott a kommunistákhoz. Ezért van az, hogy hivatalosan a KPÖ plusznak, tehát kommunista párt Ausztria plusznak nevezik, ez a plusz lennének az egykori balos zöldek, és ők is megpróbálták a gráci modellt alkalmazni más városokban. És ez valóban beérett, tehát idén Salzburgban és Innsbruckban is bejutottak a városi tanácsba. Ugye tavaly Salzburg tartományban szerepeltek nagyon jól a kommunisták, ami meglepő, mert Salzburg tartomány ez tényleg olyan, mintha Magyarországon Zala megyében a Szikra mozgalom átütő sikert érne el. Tehát a kommunisták valóban megjelentek, és ezért sokan már arról beszélnek, hogy lehet, hogy az 50-es évek után újra lesz kommunista képviselet az osztrák parlamentben, mert esetleg egyesek elégedetlenek a szociáldemokratákkal, régebbi zöldeknek a mostani új zöld irány már túl polgári, és az tény is való, hogy a kommunisták nagyon ügyesen gyakorlati kérdésekről beszélnek. Amit az elején sem mondtam, a kommunista pártnak halom plakátja van, nagyon tényleg nagyon sok plakátja van Bécs szerte, és két témával foglalkoznak, a lakhatás témájával, meg azzal, hogy a jelenlegi Európai Unió az igazából egy militarista szervezet, amely csak a gazdagok érdekét szolgálja. Tehát az egyik jelszavuk az, hogy lakást ágyuk helyett, a másik jelszavuk pedig az, hogy aki Európát akar, az vegye vissza a gazdagoktól Európát. És ezek sok tekintetben nagyon populista jelszavak, a plakátjaiknak a dizájnja is sokban még hasonlít is a szabadságpárt, a szélsőbaloldali szabadságpárt dizájnjára. Ugye a szabadságpárt vezette be ezt a módszert, hogy gyakorlatilag a diszkontáruházak mintájára nagy sárga betűk, vagy sárga alapon hatalmas fekete betűk, kevés szó. Tehát, hogy ezzel a módszerrel kommunikált a lakossággal, és a kommunisták is ezt alkalmazzák, hogy túlfeszítik, polarizálják a kérdéskört, azt mondják, hogy vagy béke, vagy ágyú, vagy lakhatás, vagy katonai kiadások, és ezzel ők tudnak népszerűséget szerezni, akár még a szélső jobboldalra nyitott szavazók között is, mert például az hozzá kell tenni, hogy a kommunista párt mind EU, mind NATO ellenes. A gráci kommunisták például azt akarnák, hogy Ausztria lépjen ki az EU-ból. Megint egy zárójel, hogy az említett Andreas Babler, aki ugye most a szociáldemokratáknak az elnöke, fiatalkorában ő is EU ellenes volt. Tehát az osztrák szociáldemokratákon belül is van egy nagyon erős, nem csak NATO, de akár EU kritikus vonulat is, ez most már kicsit lehalt, de az osztrák kommunisták továbbra is egyértelműen NATO ellenesek, és azért nagyon erősen EU ellenesek is, tehát egyfajta balpopulista logikával el tudnak érni olyan szavazókat, akik a szélsőjobboldalra eddig nem ideológiai okokból szavaztak, vagy azért, mert otthon náluk Adolf Hitler szobrok lennének kirakva, hanem elégedetlenek voltak az elittel, és a kommunisták ugyanezt lovagolják meg, hogy most van egy másik elitellenes párt is, ráadásul mi nem olyanokat ígérünk, hogy akkor nem ideológiai kérdésekről beszélünk, hogy hány csillag legyen a gender nyelvben meg hasonló, hanem arról beszélünk, hogy az állam garantálja nekem, hogy ennél több nem lehet az energiaár, meg nem tudom én a lakbér.
Még egy téma.
Az EP választásokon kérdéses, hogy bejutnak-e, ugye Ausztriának nincs olyan sok mandátuma, tehát igazából 5, akár még kicsit 5%-nél többet kell elérni, hogy a kommunisták mandátumot szerezzenek, de ha a kommunisták jól szerepelnek, és mondom, eddig a kommunisták 1% alatt voltak, tehát igazából már 2% is egy jól szereplés nekik. Ha jól szerepelnek, akkor az főleg az őszi parlamenti választásokra mutathatja, hogy van esélyük bejutni a bécsi parlamentbe.
Martin?
Ja, hát ugye egy kicsit ez kiegészítve, hogy az őszi parlamenti választáson talán annyival lesz nehezebb minden balos pártnak a dolga, hogy akkor el fog indulni a sörpárt is. Ez egy ilyen vicceskedő balos hipster párt, akiket most országosan 6%-ra mérnek. Tehát, hogyha ők is indulnak, akkor ott azért borulhatnak az erőviszonyok, akkor a szociálisokból is lesz egy kis lefaragás, a KPÖ-ből is, talán a zöldekből is, és egyébként direkt nem is indulnak el most az EP választáson, mondván drága a kampány. Egy helyet lehet max nyerni az Európai Parlamentben, ez nem ér meg annyit. Ők majd inkább a parlamentire gyúrnak őszére.
És mondhatné, hogy ők az osztrák kétfarkú kutyapárt? Vagy ezért komolyabb követelésekkel állnak elő?
Hát most, hogy az MKKP is ugye megkomolyodott, talán lehet mondani, hogy viszonylag hasonlók. Ugye az ingyen sör ígérete az ugye mind a két helyen megvan, kvázi egy ilyen monarchista konszenzus alakult ki. De egyébként a bírpártájának is nagyon sok ilyen lakhatási témája van. Az egészségügyek kapcsolatban, és ugye a párt tulajdonos vezető az ugye alapvetően orvos. Tehát, hogy abszolút ez lényegében az osztrák MKKP.
Egy hátralévő kis időre a szünet előtt felvetnék egy témát, nem tudom, hogy sikerül kibeszélni, hogy Bécs Európa Kém központja. És folyamatosan arról beszélnek most itt az unió szinten, hogy hogyan tudjuk kivédeni azt, hogy különféle külföldi nagyhatalmak beavatkozzanak az EP választások során. Hogy ez, van erről szó az osztrák médiában? Vagy ez, hogy hiszen ott Bécsben van akkreditálva a legtöbb kínai, illetve orosz, iráni, szaudi diplomata, akikről sokan mondják, hogy fedésben lévő ügynökök.
Igen, hát az osztrák politikában ilyenekről nem szoktak beszélni nyíltan, mert ez egy ilyen, hát ez a szokásos osztrák hozzáállás, hogy mi kivonjuk magunkat a világpolitikából, mi ilyen kedves osztrákok vagyunk, minket mindenki szeret, mi is mindenkit szerettünk, főleg, hogyha idehozzák a pénzüket, és úgy amúgy, hogy itt mit csinálnak, hát az arról mi nem is tudunk, mi becsukjuk a szemünket, mi nem látunk. Nagyon érdekes volt, hogy a hosszú ideig, egyébként most is, de most lesz egy törvénymódosítás, Ausztriában nem számított bűncselekménynek a más országok elleni kémkedés. Pont ezért volt nehéz az orosz kémekkel szemben fellépni, mert mondjuk egy Oroszországnak dolgozó, akár osztrák minisztériumi alkalmazott, pont éppen van egy ilyen botrány, hogy a belügyminisztérium és a rendőrség alkalmazottjai gyakorlatilag az orosz titkosszolgálatnak egy ilyen terrorcsoportot hoztak létre, hogy hogyan lehet leszámolni külföldön élő orosz ellenzékiekkel. De az, hogy akár osztrák, tehát minisztériumi vagy rendőrségi alkalmazottak az orosz titkosszolgálatnak dolgoznak, mondjuk amerikai vagy német vagy francia érdekek ellen, ez Ausztriában nem számított bűncselekménynek, mert Ausztriában csak akkor bűncselekmény a titkosszolgálati tevékenység, ha az konkrétan Ausztria ellen irányul. Igen ám, de hát Ausztria valóban a kém, vagy Bécs főleg egy kémközpont, de a legtöbb kém nem azért jön, hogy a tiroli belpolitikáról küldjő jelentéseket Moszkvába, hanem hogy a más különböző titkosszolgálatokkal kapcsolatba lépjen, azokkal harcoljon. És Ausztria egy ilyen ügyes osztrák módszer azt mondta, hogy hát minket az nem érdekel, minket csak az érdekel, hogyha minket bántanak, de hát minket senki nem bánt, mert milyen kedves, aranyos nép vagyunk, és mindenkivel jóba vagyunk. Na most ez a törvény valószínűleg meg fog változni, mert most már az a nyugatiak is szóltak, hogy ez be lehetne fejezni, hogy gyakorlatilag az Ausztriával való kooperáció, akár az Interpolon belül, akár az Európai Unión belül, majdnem olyan, mint hogyha direktbe küldenék az anyagokat. Moszkvába, mert az tény és való, hogy a nagy minisztériumban, különösképpen akkor, amikor ugye a Szabadságpárt irányította a belügyminisztériumot 2017 és 19 között, nagyon erősen beépültek orosz érdekű szervezetek. Mondom, most van éppen erről egy botrány, és a pártok egymást vádolják, hogy kifelel ezért, mert az is igaz, amint mondtam, hogy a szociáldemokraták is közel állnak az oroszokhoz. Tehát Bécs városa is közel áll az oroszokhoz. A szociáldemokratákat se zavarja, hogy Magyarország és Szlovákia után Ausztria importálja továbbra is a legtöbb orosz gázt. De az oroszokkal azért jóban van a néppárt is abban az értelemben, hogy ők is azért elkötelezettek a semlegesség mellett. Tehát igazából ezt az egész kérdést, ami az egész osztrák politikai világ álszentségére rámutat, nyíltan csak a liberális NEOSZ, főleg az említett Helmut Brandstetter listvezető tematizálja, már csak azért is, mert a NEOSZ nagyon atlantista, ők még egy NATO-tagságot is el tudnának képzelni, nagyon erősen Putyin ellenes. Ausztriában inkább az a hozzáállás az ilyen kérdésekhez, hogy mi nem avatkozunk bele a világpolitikába, mihez picik vagyunk, minket mindenki szeret, csak egy felmérés eredménye erre az osztrák mentalitás, hogy Ausztriában megkérdezték az embereket, hogy hát ha Ausztria nem tagja a NATO-nak, sőt, ellentétben Svájccal, még erős hadserege sincsen, akkor hogyan képzeli el Ausztria, hogyha mondjuk valaki megtámadná Ausztriát, akkor kisegítsen Ausztriának. Most erre az emberek 80%-a azt mondta, hogy értelemszerűen a környező országok kötelessége ebben az esetben Ausztriának segíteni. Majd megkérdezték az embereket, hogyha egy környező országot megtámadna valaki, akkor Ausztriának kéne segítenie neki. Itt meg 80% mondta, hogy nem, eszünk ágában nincsen segíteni egy környező országnak. Tehát egyfajta ez is egyfajta monarchikus örökség, hogy ami nekünk előny, azt kivesszük, ahol nekünk valamit teljesíteni kell, ott inkább elbújjunk.
Folytatjuk Németországgal. Guten Tag, Fürelle, ez a Gemist Közép-Európáról szóló podcastja a Partizánon. Fizessetek elő a Gemistre, hogy minden héten legalább kétszer képben legyetek, hogy mi történik Közép-Európában. Gemist.hu. Itt van velünk ma Tehet Péter Bécsből, Bukovics Martin, valahol Közép-Európából, és Vágó Gábor.
Pécs, most éppen Pécs.
Most éppen Pécsről, Fünfkirchenből, és Vágó Gábor Bázelből. Az adás ezen részében Németországról fogunk beszélgetni, hiszen ez az EU legnagyobb, legnépesebb állama. Talán itt is lehet a legtöbb listára szavazni, hiszen az európai választási...
Ne becsüld le az olasz belpolitikát!
Akkor úgy mondom inkább, hogy innen van a legtöbb esélye bejutni különféle pártokból képviselőknek. Hiszen Németországban elég 1%-ot elérni ahhoz, hogy valamely párt EP képviselőt adjon. Olaszországban, jól tudom, ott legalább 5% a határ. És hát kezdjük a kormánykoalícióval, hiszen egy közlekedési lámpa kormánykoalíció, a zöldek, a sárgák és a pirosak vezetik Németországot már 2,5 éve, és mindegyik pártnak a támogatottsága hát megkopott az elmúlt időszakban. És az EP választásnak milyen tétje van szerintetek egy olyan országban, ahol azért kb. Minden évben vannak szövetségi, vagy minden évben vannak tartományi szinten választások, ezért folyamatosan kap a politika visszajelzést az állampolgároktól. Miben más egy európai parlamenti választás Németországban, mint egy tartományi vagy egy szövetségi választás?
Hát igen, valóban Németországban mindig van valamilyen választás. Ugye idén is lesz több, ugye a legnagyobb figyelem különösképpen a kelet-német tartományokban lezajlandó őszi választásokra irányul, hiszen ott valószínűleg az AfD, a szélsőjobboldali AfD az első helyre futhat be. Tehát az európai parlamenti választás éppen ezért Németországban nem olyan fontos teszt, mint más országban. Valóban Ausztriában is azért vannak tartományi választások két országos ciklus között is, de talán egy osztrák tartomány jelentősége kisebb, mint egy németé. olyan országokban, ahol meg ez eleve ritkábban zajlik, ott az EP választás gyakorlatilag egy ilyen pót országgyűlési választás, egyfajta nagy közvéleménykutatás. Most Németországban a közvéleménykutatások is egyébként meglepő módon azért megbízhatóak szoktak lenni, ez mindig érdekes, hogy azért jól meg tudják jósolni a végső eredményt, másrészt a tartományi választások is visszajeleznek, ezért nem lesz nagy meglepetés a mostani európai parlamenti választásokon sem, hogy valószínűleg a CDU-CSU, tehát ugye a kereszténydemokraták és a kereszténszocialisok pártszövetsége lesz az első, és a második helyre a szélsőjobboldali alternatíva Németországnak párt fog feljönni. Egyébként valamelyes kicsit csökken a népszerűségük, ugyanis az utóbbi időben számos kémbotrány, ráadásul nem csak orosz, hanem kínai is rázta meg a pártot, és a civil szféra is nagyon erősen megmozdult az AfD ellen, több százezres tüntetések voltak, és legalábbis eddig a CDU-CSU is nagyon határozottan elhatárolódik az AfD-től. Tehát más a helyzet, mint Ausztriában, ahol a konzervatívok nyitottak a szélső jobb oldal felé. Tehát az AfD valamelyest visszaesik, még az is lehet, hogy a 20%-ot se éri el, de önmagában már az, hogy a második helyre följön, hát ez Németországban egy nagyon nagy hír, és hát a történelmi okokból sokakat ez nagyon meg is ráz. És a kormányhoz...
Ki tudott jönni a keleti tartományokból az AfD? Tehát, hogy így, hogy most már túlnőtt ezen a 10-15%-os küszöbön a nyugati tartományokban is van számottevő támogatottság?
Igen. Hát ugye voltak Bajorországban, vagy Hessenben is választások, tartományi választások, és ott is jól szerepelt az AfD. Tehát azt már rég nem lehet mondani, hogy ez csak egy kelet-német párt. Tehát azt lehet mondani, hogy a nyugat-német tartományokban valahol a harmadik hely környékén szoktak lenni, a keleti tartományokban pedig gyakorlatilag most már mindenütt az első helyet tudják megszerezni, de ez már nem egy csak kizárólagosan kelet-német párt, hanem nagyon erős, különösképpen például Bajorországban vagy Baden-Württembergben kifejezetten erős az AfD. Tehát még azt lehet mondani, hogy a szegény régiók pártja, mert se Bajorország, se Baden-Württemberg nem a legszegényebb német régiókhoz tartozik. Tehát ahol az AfD talán gyengébb, azok tényleg kifejezetten a mondjuk azon városok, ahol a zöldek erősek, tehát nem tudom, Frankfurtban, vagy Hamburgban, vagy Brémában, mind a mai napig azért gyengébb az AfD, de amúgy a nyugaton is már megjelentek. De tovább is persze, ami nagy különbség talán az, hogy a keleti pártszervezetek radikálisabbak. Tehát a nyugati pártszervezetekben mégis olyan emberek vannak, akik a nyugat-német szocializáció mentek át, történelmi múltfeldolgozás, stb., ami ugye a kelet-német területeken az NDK alatt elmaradt. Éppen ezért van az, hogy ugye gyakorlatilag már 90-ben az újraegyesüléskor, hát sokakat megdöbbentve tört ki egyfajta mélyben lapuló német nacionalizmus az egykori NDK területén, hiszen ugye az NDK-ban az volt az ideológia, hogy hivatalosan antifasiszták vagyunk, de a fasizmus az igazából a kapitalizmus bűne, tehát azt oldják meg a nyugatnémetek magukkal, nekünk nem kell annyira ezzel elszámolni, ami miatt nacionalista gondolkodási struktúrák a kelet-német területeken sokkal jobb, tovább és jobban meg tudtak maradni, mint Nyugat-Németországban. A koalícióra visszatérve pedig valóban mindegyik párt nagyon le fog szerepelni, tehát hatalmasat fognak bukni, hiszen a kormánykoalíció nagyon rosszul működik. Nem is azért, mert egyenként ezek a pártok, tehát a szocdemek, zöldek, liberálisok borzasztó pártok lennének, hanem egyszerűen nem passzolnak össze. Tehát gyakorlatilag a kormányzás arról szól, hogy a zöldek blokkolják a liberálisokat, a liberálisok blokkolják a zöldeket, a szocdemek pedig nézik, ahogy ez a két párt egymást blokkolja, és nem csinálnak semmit. Tehát gyakorlatilag erről szól az elmúlt 2,5 év Németországban. És hát ebből nagyon sokaknak elegük lett.
És ugye ez azért tök fura, mert Olaf Scholztól, aki ugye Merkelnek az alkancellára, a pénzügyminisztere volt, mindenki azt várta, és a sajtó is mindenkit arra készített fel, hogy a Scholz annó hamburgi főpolgármesterként egy ilyen kvázi diktátor volt, aki hogyha valamit akart, akkor azt átvitte mindenkin. Ez képest most azt látjuk, hogy egy ilyen Merkelhez hasonló moderátorként lép fel, de még talán annál is gyengébben, mert Merkel a végén csak elérte azt, hogy az legyen, amit ő akar. Scholz még erre sem képes. És ha már a kelet-német tartományokról van szó, azért van annyiban tétje az EP választásnak, hogy ha hihetünk a kutatásoknak, akkor talán Szászországban és Türingiában, tehát két olyan tartományban, ahol most össze lesz majd tartományi választás, elképzelhető, hogy akár egyik kormánypárt sem lépi át az 5%-os küszöböt. Tehát, hogy képzeljük el azt a helyzetet, amikor van egy szövetségi kormány, és annak egyik pártja sem ér el 5%-ot. Ez egy reális veszély. Talán inkább Türingiában, mint Szászországban. De hogyha az EP választáson valami hasonló előfordul, egy ilyen tartományi bontásban, akkor az azért elég kemény kilátásokat vetít előre majd őszre. Ez az egyik. A másik, hogy ugye az AfD-ről beszéltünk, hogy mi az AfD, ugye ez alapvetően egy nyugat-német pártból lett, ugye a migrációs válság alatt lett ebből egy ilyen inkább kelet-német párt, most meg ugye lett egy ilyen országos valami, de hogy nekik nemrég kiszivárgott egy ilyen belső talán jelentésük, amiben a pártvezetés a tagságnak elmagyarázza, hogy hát bizony a reális az, hogyha 13-15% körül szerepelnek majd országosan júniusban, és megnevez pár okot is. Az egyik az, hogy egyszerűen ellecseszve a jelöltállítás, tehát hogy az EP lista két vezetőjét, konkrétan ugye orosz és kínai kémkedési oltalányok főszereplői, illetve nincs különösen messzízsük most, tehát hogy az, hogy legyen Ukrajnában béke, ezt alapvetően mondják mások is, és nem is tudják olyan hangosan képviselni. A migrációs témát is kezdi tőlük ellopni, a CDU, de reagál rá, azt az nem kormánypárt is, tehát hogy így mennek el tőlük a témák, és a hitelesség sincs már meg, hiszen az egyre radikalizálódó, egyre borzalmasabb tagság már nincs úgymond középen, tehát hogy senki nem hiszi el nekik azt, hogy amit mondanak, ahhoz majd többséget is fognak tudni találni, és azt meg is tudják csinálni. Illetve, ami a legfontosabb, hogy megjelent ugye egy új párt a német palettán, a kommunista linkéből kilépett Zelle Wagner-nek a pártja, ez a BSW, hogyha valaki esetleg szeretné követni őket, akkor így tudja, aki gyakorlatilag az AfD témáit nyújja le, és keretezi őket át egy ilyen balos populista köntösbe. És ebben az AfD-s kiszivárgott jelentésben le is írják, hogy a Zelle Wagner pártja az akár 3-5%-nyi szavazót is el tud tőlük vinni. Tehát ha most kiszámoljuk, hogy még az AfD hol állt akár egy fél éve, ilyen 20% fölött bőven, tehát 23%-on, most ugye őket mérik ilyen 16 körül, akkor már elment tőlük legalább 7%, és még fog legalább 2%, és ugye ők így számolnak. És ugye a BSV-t most országosan talán ilyen 7 körül mérik, Kelet-Németországban van, ahol 10-15 közé, tehát azért lehet látni, hogy itt komoly dolgok készülnek, illetve ami még izgalmas, hogy ez a BSV nevű párt Kelet-Németországban a CDU koalíciós partnereként is felmerült, tehát ami az AfD-nek alapvetően alapítása óta célja volt. Tehát ugye ezek alapvetően egy ilyen CDU-ból kiugrott, Merkel elégedetlen a párt középre tolódását, rossz szemmel néző idősebb professzorok voltak javarészt. Ők nem tudták elérni azt, hogy a CDU szóba álljon velük, de itt a Zelle Wagner-t, és vele lehetséges, hogy szóba fognak állni, holott ő kommunista. Tehát, hogy még ilyen fura, izgalmas dolgok is.
Igen, ez ugye a német politika sajátosság, hogy bizonyos értelemben nekem nem mindenben tetszik ez, hogy állandóan antifasiszta koalíciókat kell alakítani. Mert ugye mondom, hogy ahogy beszéltük, Ausztriában egészen természetes, hogy a Szabadságpárttal elsősorban, ha valaki összefog, azok a konzervatívok, bár egyébként Ausztriában volt már rá példa, hogy Szocdem szabadságpárti kormány volt országosan is, sőt nemrég még Burgenland tartományban is ilyen volt hatalmon, tehát ott se egészen idegen egy ilyen ideológiailag kicsit heterogén koalíció, de Németországban valóban olyan erős ez a szélsőjobboldal elutasítottsága, hogy a CDU-n belül sokan azt mondják, hogy ha kell, az még a kommunistákkal, tehát még a linkével is együttműködünk. Hát például pont Turingiában, ahol egy kommunista miniszterelnök van hatalmon, ő azért tud hatalma maradni, ha nincs többsége az erfurti parlamentben, mert a kereszténydemokraták általában megszavazzák az indítványait, tehát gyakorlatilag egy ilyen informális koalíció van a zöldek, szociáldemokraták, kommunisták és kereszténydemokraták között. És az említett bündi Zelle Wagner-t, ugye a Zelle Wagner-t szövetsége, az talán már nem teljesen kommunista párt, hanem ugye magát baloldali konzervatívként írja le, ami egy sajátos ideológiai irányzat, egyébként más európai országban is akár lehet ilyet látni, az valóban szintén nyitott a CDU felé, és a CDU-ban is nagyon erős az az irány, ami azt mondja, hogy az AfD-vel semmiképp, mindenki mással, de az AfD-vel nem. És az AfD-nek nagyon sok olyan szavazója van, aki valóban elégedetlen, de azért nem egy náci protestpártra szeretne szavazni, aminek semmi esélye nincs hatalomra kerülni. És éppen ezek az emberek azok, akik vagy visszamennek a CDU-hoz, hiszen a CDU új elnöke, ugye Friedrich Merz egyértelműen jobbra tolta a CDU-t, ez már rég nem a merkeli CDU, tehát nagyon sok kiábrándult CDU-s vissza tud menni a CDU-hoz, vagy pedig azt mondják az nem jobboldali, de elégedetlen emberek, hogy akkor inkább szavazunk a Sarah Wagenknechtre, hiszen ő neki még esélye van kormányra is kerülni, és hozzá kell tenni, hogy az AfD-nek ugye nincs karizmatikus politikusa. Ez ugye nagy különbség az Osztrák Szabadságpárthoz képest, tehát nincs egy olyan politikusok, akik úgy igazán a tömegeket meg tudja szólítani. Még talán a türingiai pártelnökük Björn Höcke, aki valamelyest tud beszélni, de hát ő úgy tud beszélni, mint Adolf Hitler, ami nem feltétlenül egy jó pont Németországban. Miközben Wagenknecht tényleg egy
kiváló... Tartalmilag is, formailag is,
minden értelemben, sőt, néha a hajviseletét illetően is. És Wagenknecht viszont valóban egy kiváló rétor, egy nagyon okos nő, ugye filozófiát tanult, közgazdaságtanból doktorált, tehát egyébként megalapozottan is tud beszélni, de közben nagyon ügyesen, populista módon meg tud szólítani tömegeket, és egy nagyon karizmatikus személyiség, aki még akár a konzervatív középosztályban is tud szavazókat szerezni. Tehát Wagenknecht tényleg nagyon veszélyes az AfD-re.
Sőt, tehát a Wagenknechtnek az egész programja az, mintha egy ilyen házassági ajánlat lenne a német jobb oldal felé. Tehát ugye ő mit mond? Ő azt mondja, hogy fontos a német jóléti állam, de ezt csak úgy lehet megteremteni, hogyha mondjuk van orosz gáz, vagy erős a német nagyipar. Tehát ő nem azt mondja, mint mondjuk a zöldek, vagy akár a linke, esetleg a szocdemeknek a atlantistá frakciója, hogy deindustrializáció kell, meg hogy fordítsunk hát a Olaszországnak, hanem abszolút a nagyipar érdekeit nézi. Vagy éppen a migráció témájával is gyakorlatilag olyan azt mondja, amit a merci CDU most mondani kezd. Tehát, hogy én határozottan azt látom, hogy a Sarah Wagenknecht kormányra akar kerülni, és a CDU-val akar kormányozni. És ahogy elnézem, például a Szászországban ott ezt talán össze is fog neki jönni.
És mi a helyzet a kormány erőknél? Tehát az FDP-nek van esélye a túlélésre, ugye az előző nagy koalíció az azért nem jött létre, vagy azért jött létre, még amikor Olaf Scholz alkancellár volt, mert az FDP azt mondta, hogy jobb nem kormányozni, mint rosszul kormányozni, és akkor most meg beszálltak egy rossz kormányzásba, és a számok pedig azt mutatják, hogy ezt a választók nem honorálják.
Igen, hát ugye az hozzá kell tenni, hogy a Németországban a Szabaddemokrata párt az egy masszívan jobboldali párt, tehát eleve a liberalizmus az még nem is hasonlítható akár az osztrák neoszhoz, mert az osztrák neosz szavazóbázisa is inkább a városi, nagyon Európa párti középosztály. A tipikus német liberális szavazó az nem is városi, az igazából a kisvárosi, fogorvos, ügyvéd, szállodatulajdonos, tehát azok a rétegek, akiknek igazából a gazdasági kérdések fontosak, és persze szavak szintjén nagyon támogatják Európát, mindaddig, ameddig ez egy fillérjébe vagy eurócentjébe nem kerül a németeknek. Tehát nem véletlen, hogy egyébként ameddig nem volt Németországban AfD, addig nagyon sok szélső jobboldali az FDP-re szavazott, és nem a CDU-ra. Tehát az FDP jobbrább áll számos kérdésben a CDU-tól. Most bizonyos társadalmi kérdésekben, mint nem tudom én, melegek vagy hasonlót nem, de úgy amúgy egyébként egy nagyon jobboldali párt, és éppen ezért nem jött ki ez a koalíció, hiszen a szabaddemokraták a szociáldemokratákkal nem tudnak megegyezni gazdasági kérdésekben. Hát a szociáldemokraták a jóléti programjukat csak akkor tudják megvalósítani, ha magasabb adók vannak, nagyobb újraelosztás van. A német szabaddemokratáknak pedig a lényegük, hogy az adó ellen vannak. Tehát gyakorlatilag a német szabaddemokraták az nem valami ideológia alapján szerveződnek, hanem egyszerűen az adók ellen lévő párt, és azon emberek pártja, akik nem akarnak sok adót fizetni. Tehát nem tudnak a szociáldemokratákkal dűlőre jutni. A zöldekkel nem tudnak dűlőre jutni, hiszen a szabaddemokraták ellenzik a radikális klímapolitikát, mondván ez árt Németországnak, mint gazdasági helynek, deindustrializációhoz vezet, és a szabad demokraták nagyon erősen használják ezt a jobboldali zöld ellenes szöveget is, hogy hát a zöldek az új balosok, az új kommunisták, akik előírnák, hogy hogyan éljünk, megmondják, hogy nem ehetünk húst, nem használhatunk autót, nem repülhetünk, mi liberálisok viszont a szabadság pártján állunk, és igenis, aki húst akar enni, az egyen hús hússal, és közben minden nap repülhessen, és közben még az autóját is akár a kertjébe is nyugodtan járathassa. Tehát ez a szabad demokrata program, és ez teljes mértékben érezhető, hogy nem jön össze se a zöldekkel, se a szocdemekkel. Tehát, ahogy mondtam, a kormányzás erről szól, hogy a zöldek és a szabad demokraták vitatkoznak egymással, az Olaf Scholz vezette szociáldemokrata párt meg képtelen döntése jutni, meg nem is tudna döntése jutni, mert azért nem annyival erősebb náluk. De a szabaddemokraták azért megviseli, tehát nagyon sok szavazójuk azt mondja, hogy jó, de hát akkor gyerekek, akkor lépjetek ki a kormányból, vagy buktassátok a kormányt, ha meg nem csináljátok, akkor meg megyünk az AfD-hez, vagy megyünk a CDU-hoz. Tehát a szabaddemokratáknak a népszerűsége valóban csökken, és fönnáll annak a lehetősége, hogy ez 2013-ban már előfordult, hogy ki is esnek akár majd a német szövetségi parlamentből. Az európai parlamenti választási kampányukban nem ennyire ez dominál, hanem ott inkább egy nagyon erős atlantizmus és ukrán pártiság dominál, aminek az az oka, hogy a listavezetőjük az Agnes Marie Strack-Zimmermann nevezetű szabaddemokrata politikus, aki nagyon közel áll a hadiparhoz, de mondjuk az ő részéről elhiszem, hogy ő elvi alapon is nagyon erősen ukrán párti és nagyon erősen amerika párti, tehát az európai parlamenti választási kampányuk a szabaddemokratáknak inkább erre épül, hogy mi vagyunk a legatlantistább, legukrán pártibb erőkérdés ez, hogy ez bejön-e vagy sem. Talán az 5%-ot azért el fogják érni, tehát nem lesz egy teljes leégés, de az biztos, hogy messze elmaradnak a korábbi eredményeiktől, és hogyha viszont nagyon rosszul szerepelnek, akkor elképzelhető, hogy akár boríthatják a koalíciót, vagy a fennmaradó másfél évet tényleg csak azzal fogják eltölteni, hogy mindent blokkolnak a kormányon belül, mint egy mutatandó a saját jobboldali szavazóiknak, hogy hát azért, ha nem is tudunk semmit elérni, legalább azt elérjük, hogy szocdem és zöld politika nem valósul meg.
Hát ugye, mivel nincsen bejutási küszöb, tehát nagyjából 0,8%-kal már ugye bárki tud mandátumot szerezni Németországból az Európai Parlamentben, a német viccpárt szokott az a poénkodni, hogy ahogy elnézik, hogy ők mondják Marie Agnes Strack-Rheinmetall, tehát ők így hívják a Rheinmetall, ugye az egyik legnagyobb német hadipari cég, tehát az ő listáját, akkor ők jobban fognak szerepelni, mint a legkisebb kormánypárt. És egyébként simán lehetséges, hogy valaki a küszöb alattiak közül lekörözi az FDP-t. Tehát, hogyha úgy nézzük, az FDP számára van egy ilyen tét, hogy lesz-e valaki, aki behozza őket. Mondjuk a Wagner nektek nyilván beelőzik őket, de simán lehet, hogy egy ennyire gyenge kampány után mások is. Az egyik a...
Frau Rheinmetall lett az európai liberálisoknak a csúcsjelöltje.
Igen.
Végül is egy elég erős tétet rakott rá az ALDE párt.
Három csúcsjelöltjük van, ugye, ő az egyik, de ugye, tehát ugye van ez a mondás, hogy ha van valahol mondjuk három jelölt, akkor igazából egy sincs. Tehát az ALDE ezzel beáraszta, hogy ők nem fognak tudni beszállni ebbe a küzdelembe, hogy a bizottságot meg kivezethesse. Egyébként az a mottója az FDP-nek a nénjére kihegyezve, hogy ő egy Eurofighterin, ugye az Eurofighter az egy vadászgép, és ugye az in, az meg a nőiségnek a nem tudom jele, vagy nem tudom képzője a német nyelvtanban, tehát ez egy ilyen szójáték, és mennek is tényleg az ilyen plakátfirkálások, az ilyen nem biztos, hogy ő a legszerencsésebb választás, de majd kiderül.
Abban az értelme szerencsés, ugye ez a Agnes Marie Strack-Zimmermann, ő egyébként a szabaddemokratákon belül a belső ellenzékhez tartozik. Tehát gyakorlatilag kicsit arra is szó van, hogy Christian Lindner pártelnök, pénzügyminiszter hát feljebb buktatja, és ezzel kiviszi őt a szövetségpolitikába. Úgyhogy Agnes Marie Strack-Zimmermann, mondom, hogy nagyon ukrán párti, miközben az FDP nem egy nagyon ukrán párti erő. Az FDP minek után egy ilyen jobboldali elemeiben még akár német nacionalista párt is, azért nem annyira orosz ellenesek, mint ez az említett Strack-Zimmermann. Tehát Lindner ki tudja őt vinni kicsit a politikából, üljél be 5 évig az Európai Parlamentbe, és akkor nem zavarsz be a berlini ügyekbe. Tehát ez is itt van emögött. valóban nem hiszem, hogy hatalmas eredményt fog tudni elérni, de hogyha 5% fölött maradnak, az nekik már siker, mert azt jelenti, hogy akkor országosan is azért biztos lesz majd máskor is a Bundestagba való bejutásuk.
Én átkerekeztem 2 hete Baden-Württembergbe plakátokat nézni, és ott az FDP-nek a plakátja azt mondja, hogy Streitbar Európa, azaz harcias Európa, ezt üzenik, hogy ezáltal ezt is mondják, hogy akkor Európának újra fegyverkezési programba kellene kezdenie. Mennyire téma? Hát
ez a liberálisoknak mindent a jelszavuk, mert például pont az osztrákoknál a Neosznak a plakátjain egy nagy Putyin kép szerepel, és az van rájva, hogy ki akadályozza meg Putyint. Csak egy erős Európa. Tehát valóban úgy tűnik, hogy úgyis ugye a Momentum ugye a kampány is erről szól. Tehát európai szinten a liberálisok ezt szokták közvetíteni, de pont az FDP mondjuk a német belpolitikában azért nem annyira az egységes és nagyon erős Európa híve.
Hát már csak ugye azért sem, mert ha belegondolsz, a német nagyipar ugye pont az olcsó orosz gázból profitált, de azt meg mégsem mondhatják az FDP-sek, hogy hát kérjük vissza az olcsó orosz gázt.
És így itt, Martin, felvetetted itt a kispártokat, hiszen a kispártok szoktak mindig nagyon virítani az európai parlamenti választásokon, és az állatvédőktől kezdve a kalózpárton át, a dipártáj viccpárton keresztül az ökológisebb, demokratisebb pártáj bezárólag rengeteg féle politikai erő mutatja meg magát az európai parlamenti választáson általában, de mégis van közöttük egy, a Freie Wähler, a szabad választók, akik idénre már országos tényezővé nőtték ki magukat. Számukra egy kitörési pont lehet-e az EP választás, hogy az országos térképen is a nagyok között játszhassanak?
Itt az a fontos szerintem látni, hogy ami Németországban kis párt, tehát mondjuk egy 0,8%-os szereplés, az körülbelül annyi szavazót jelent, vagy akár többet is, mint amennyivel a Jobbik bekerült az Európai Parlamentbe Magyarországon. Tehát, hogy ezt valahol lehessen látni. Tehát a Gyöngyösi Márton nagyjából Németországban mondjuk a viccpártnak a felét hozta. Tehát ennyit ugye a legitimációról. Tehát igenis van mögöttük legitimáció. A másik, hogy a Freie Wähler, ami a bajor, talán most éppen gazdasági miniszter, Hubert Aiwanger, ő egy ilyen kisgazda, jobboldali pártot csinál alapvetően. Ő volt ugye az, aki a gazda tüntetésekre a legjobban ráült, aki ott dudált a gazdákkal együtt mindenhol, autópályák mellett, Berlinben, és ilyen legkeményebb bajor akcentussal nyilatkozik mindig a tévében, lehetőleg névviseletben, kalappal, tehát tényleg egy ilyen gyönyörű, tehát vizuálisan is kellemes látvány, és nyilván audiovizuálisan is, tehát a hangja is gyönyörű. Azok számára lehet szerintem alternatíva, akik az FDP-ből kiszeretnek, tekintve, hogy ugye ő is a Renew-ba ül, amint a Momentum meg az FDP, és ugye eddig is voltak neki EP képviselői, hiszen ugye nincsen küszöb, de nem gondolnám azt, hogy országosan akár 500% fölé is mehet, mert annyira erősen meg nincsen jelen. Kicsit talán erősödhet, de szerintem, ha ő valamire gyúr, akkor az a legközelebbi parlamenti választás. Annyira nem veszik komolyan ezt az EP választást. Tekintve, hogy nincsen küszöb, tehát nem, nincs akkora tétje.
De ezt hozzá kell tenni, ez a szabad választók párt, ugye ez egyáltalán nem egy új párt, ez nagyon régóta létezik Németországban. Ez úgy jött létre, hogy ugye általában önkormányzati választásokon Németországban is nagyon sokszor független jelöltek indulnak, nem pártlisták. És ezek a független jelöltek kezdtek el szervezkedni, összeállni ilyen laza csoportosulásokba, és ezek lennének a szabad választók. Tehát nagyon hosszú ideig ez a szabad választók egy olyan párt volt, amely egészen különböző embereket tömörített, és mindig csak a helyi politikára, még nem is a tartományira, hanem tényleg a leghelyibb politikára fókuszáltak. Csak amióta, hogy ez az említett Hubert Aiwanger átvette a szabadválasztók vezetését, azóta látható, hogy van egyfajta ambíciójuk arra is, hogy legalábbis tartományi szinten is megjelenjenek, ugye Bajorországban nagyon erősek, de más tartományokban is bent vannak a helyi parlamentben, és akár országos erővé is váljanak. De ez azért továbbra is gond, mert a szabadválasztókon belül nagyon sokféle irányzat van. Tehát itt vannak liberálisok, itt vannak nagyon kemény konzervatívok, itt vannak emberek, akik csak azért léptek be, hogy a kis falujukban elindulhassanak polgármester jelöltként, és tökéletesen nem érdekli őket az országos politika. Tehát ez egy nagyon heterogén csoportosulás, amely bizonyos sajátos okokból valóban az európai liberális frakcióban ül, de pont a szabadválasztók mutatja az, hogy valóban a liberalizmus, ugye ez Magyarországon nem szokott annyira ismert lenni, az arról szól, hogy a szabadságot akár a zöldekkel és pont a szozdemekkel szemben kell védeni, és pont a szabadság az egy ilyen akár kisgazda gondolatiságként is tud megjelenni. Hát ők egy ilyen kisgazda liberális erő.
Itt a gazdatüntetések kapcsán ugye, ami elég erős hatása volt az európai politikára abból a szempontból, hogy letekerték a Green Deal zöld, Európa zöld átalakulását célul kitűző csomagot itt a ciklus végére a bizottságnál. Mégis érdekes volt Németországban látni azt, hogy a gazdatüntetésekkel leginkább barátságos kormányzati hangot a mezőgazdasági miniszter Cem Özdemir ütötte meg. Ő volt a leginkább megértő a gazdákkal, és néztem egy zöldek közeli YouTube csatornát, ahol viszont elkezdték fikázni Cem Özdemirt, bemutatva a pályáját, kifigurázva az ő sváb stuttgarti akcentusát, és hogy beállítani őt egyfajta machiavellista, hataloméhes politikai tényezőnek, mert hogy ő lett a legnépszerűbb zöld politikus, így a gazdatüntetések után, lekörözve a két társelnököt és az alkancellárt, valamint a gazdasági minisztert is, ahogy mekkora turbulenciára láttok esélyt, hogy az EP választás után ezekben a vezető pártokban akkor sorcsere lesz, hogyha van egy jelzés, hogy a választók már nem kérnek belőlük.
Igen, a Cem Özdemirrel még visszatérve az, hogy ugye az Özdemir, ő mindig is a párton belül majdnem a jobb szárnyhoz tartozott, tehát ő sohasem volt a legnépszerűbb, pont ezért kapta meg ezt a furcsa tárcát, hogy agrárminisztérium, amihez ő egyébként nem annyira ért, és lehet, hogy ő a gazdák irányába pozitívan viszonyult, de azért a gazdatüntetések alapvetően a zöldek ellen irányultak, hiszen ugye a zöldek találták ki azokat az intézkedéseket, amelyek beindították a gazdatüntetéseket, tehát a zöldek azért nem tudták nagyon elérni a gazdák szimpátiáját. Az, hogy az EP választás vezete nagy változás az német politikában, nem hiszem pont azért, amit említettünk, hogy Németországban rendszeresen van visszacsatolás. Tehát szerintem például mondjuk a kelet-német őszi tartományi választások nagyobb hatással lesznek a német belpolitikára, az akár eredményezhet még visszalépéseket is, még akár az országos koalíció szétesését is. Itt az európai parlamenti választás arról szól, hogy mindenki hozza a kötelező köröket, ha nincs valami irgalmatlan nagy összeomlás, és azért az nem várható, hanem az jön, amit a közönkutatások kimutattak, akkor nem lesz azért változás csak emiatt a választás miatt a német belpolitikában.
Én inkább Gábortól kérdezném, mint volt LMP-s politikus, aki azért Brüsszelben is dolgozott a zöldekkel, tehát hogyha a zöldek gyengén szerepelnek Németországban, akkor annak Brüsszelre, az ottani zöld frakcióra nézve milyen hatása van?
Hát meg fognak feleződni a zöldek képviselői számba valószínűleg, nem csak a németek visszaesése miatt, hanem a francia zöldek is meggyengültek, ott is komolytalannak vélik már őket. Az a fajta lendület, amit még a Greta Thunberg féle mozgalom hozott, az kifújt, és hát látszik az osztrák példa kapcsán, hogy az a hullám, amivel följöttek új szereplők a politikai pástra, és a zöldek inkorporálták ezeket az aktivistákat, azok nem a legegészségesebb szervezeti kultúrával jöttek. Így hát én nem látom, hogy a vérfrissítés az jót tett volna, és még kevesebb is lett a képviselőszám a végén.
És egyébként azt lehet mondani, hogy az európai zöld frakció az gyakorlatilag a német zöldeknek egy ilyen megkaszabított európai, nem tudom, keze?
Nem, az német-francia duó volt. Francia rész ez mindig is erős volt. Ugye a francia zöldek azok nem csupán a környezetvédők, hanem egy erős parasztmozgalmi szál is volt még a José Bové-val együtt, illetve egy erős ilyen jogvédő szál is volt. És most franciáknál is egy jogvédő, Marie Tussaud vezeti a listát, de így sem elég népszerű. És hát Kelet-Európában még továbbra is elmaradtak a zöldek, hiába fektetett be a Böll alapítvány rengeteg pénzt, és hiába fordítottak rengeteg figyelmet Kelet-Európára. Úgy tűnik, hogy az a fajta polgári woke kultúra, ami Németországban meg tud gyökeresedni, az nem egy táp dús talajra hullik Kelet-Európába. De talán még beszéljünk a nagyokról, hiszen az igazi tétje az annak lesz, hogy az európai néppárt vezető ereje, a CDU-CSU adja-e az Európai Bizottság vezetőjét. Csak van ez a faramúci helyzet, hogy ugye Ursula von der Leyen végül nem indul EP képviselőként. Vagy rajta van a listán, de nem vállalja? Vagy
nem is indul, nem is indul.
Rajta sincs a listán.
Tehát ugye azért jó ugye a néppártól foglalkozni most, mert ugye ahogy az európai zöld frakciót szokás kicsit ilyen, nem tudom, német túlsúlyosnak tartani, ugye az európai néppártot meg a német CDU-nak kvázi az ilyen, nem tudom, hazai területének általuk dominált frakciónak szokás ugye tartani, és ugye emiatt is, többek között emiatt is tartja például az ebben a pártcsaládban helyet foglaló lengyel miniszterelnök, a Donald Tuskot, a német ügynöknek ugye a PISZ, nyilván a származásán túl, ugye neki van egy német háttere. Itt ugye az izgalmas, hogy a Manfred Webert, aki ugye CSU-s, tehát bajor politikus, hogyan kerülik ki immáron másodszorra a sajátjai, annak ellenére, hogy egyébként a Manfred Weber az, aki talán a komplett CDU-CSU-nak az arca Brüsszelben, aki a legtöbb munkát teszi abba, hogy megteremtse a többséget a von der Leyen mögött, és hát ez a jutalma.
Hát ugye eleve a néppárt frakcióvezetője is, de igen, ugye ő 5 év vezető volt a listavezető, de valahogy nincs meg a súlya. Nem azért, mert bajor, mert egyébként a CSU-nak is lenne elég súlya, azért ez egy elég fontos párt, hanem Manfred Webernek nincs meg a súlya ahhoz, őt ezért könnyen megkerüljük. És igazából az, hogy ő néppárti frakcióvezető vagy listavezető lehet Bajorországban, azok tényleg hát ilyen ajándékok neki, kicsit lenyugtassák és a szomorúságában vigasztalják.
Hát akkor köszönjük szépen, ez volt a Gemist podcastjának első adása, tartsatok velünk a jövőben is.